Sokszor elmentem a lelencházhoz, de csak a kapujáig jutottam. A kapusfülke még mindig ott állt, kerekablaka olyan volt akár a szem, amely az utcát nézi. A szürke ég ránehezedett a homokszínű kőre, és a kápolna órája 9:45 mutatott. Áldogáltam egy pillanatig a poros úton, és felidéztem azt az éjszakát, a sötétséget és a sajgást a lábam között. Az ajtóban megjelent a kapus arca. Kicsit kihúztam magam, lesimítottam a ruhámat, és reméltem, hogy tiszteletre méltónak látszom. A gyermekemért jöttem, közöltem vele. Óvatos pillantást vetett rám. Magánál van a kiváltás díja? Összerándult a gyomrom. Igen, feleltem magabiztosabban, mint ahogy éreztem magam. Fél évi kereset csak elég lesz, nem mertem megkérdezni tőle, mert hát ha nem, és akkor nem enged be. Ha nem elég, erre gondolni sem bírtam. Hirtelen elképzeltem, milyen volna találkozni a lányommal ennyi idő után, aki azt hinné, érte jöttem, azután visszavezetnék egy ajtón, miközben könyörögne és sírna, és a kezét nyújtogatná felém. Annyit most elárulok, hogy Bestnek, aki az 1700-as évek közepén Londonban él, vagyis inkább nyomorog, a kislánya nélkül kell kijönnie ezen a kapun, és ettől a pillanattól semmi más nem akar, csak visszaszerezni a gyereket. De mi legyen, ha valaki ugyanígy ragaszkodik már a kislányhoz, és semmiképpen nem akarná elveszíteni őt? Stacy Halls a Lelent című regénye furcsa játékba viszi bele az olvasót. Tudjuk, mi lenne jó egy gyereknek, mégis szinte fejezetről fejezetre változik, hogy mit gondolunk, kinél nevelkedne biztonságban. Fini Petrával, a 21. század kiadó marketing szakemberével beszélgetünk erről.
Azt tudni kell a Stacy Halls regényéről, hogy ez a második magyarul megjelent könyve, a 21. század kiadó kult könyvei sorozatban, Csodálatos külsővel, és az első, a familiárisok is erős vagy nehéz női sorsokat mutatott be. Ott egy picit azt éreztem, hogy nem volt egyértelmű a felemelkedés vagy a lelki fejlődés a történet végére, a főszereplő, egyik főszereplő részéről. Tehát én vártam volna egy picit több katarzist, vagy előremutatóbb, méltóságteljesebb, vagy önmagát jobban becsülő női karaktert, és itt ebben a regényben ez megvalósult, és pontosan talán ezáltal, hogy ezt az anyaság kérdést olyan pontosan járja körül meglepő részletekkel, tehát hogy magunk is elgondolkozunk azon, hogy vajon mi a fontosabb egy gyerek nevelésénél, tényleg a vérszerinti szülőnél való létezés és szeretgetés, vagy pedig a jobb életkörülmények. Tehát nagyon komoly ilyen egzisztenciális meg lelki kérdéseket vett föl, amit nyilván szülőként, tehát anyaként nekem is megrázó volt olvasni, és azzal zseniális ebben a játékban, vagy én úgy éreztem Stacy Hallnál, hogy igazából az olvasóra bízza, és nem teszi le a voksát egyik szereplő mellett sem. Tehát nincs jó megoldás. Tehát pont ez a szépség és a nehézség és az életnek, hogy ugye egyszerre lehet mindenkinek igaza egy adott témában, és ezért tudunk annyira drukkolni adott esetben mindenkinek. És talán ez viszi annyira magával az olvasót, mert én azt gondolom, hogy egy nagyon erős lendületű szövegről van szó, lelki lendületű szövegről.
Abszolút, nem is lehet kiszakadni belőle. És ugye amikor mondod, hogy az anyagi jólét, az anyagi biztonság megléte fontos-e egy gyerek számára, ugye ebben a korban és ebben a közegben, ahol a regény játszódik, ez tulajdonképpen a létkérdés. Az a kérdés, hogy életben marad-e a rosszabb körülmények között. Kicsit beszéljünk erről a korszakról, meg hogy Londonnak milyen arcát mutatja be a szerzőit.
Hát eleve egy nagyon megrázó jelenettel indul a könyv. Ugye a Lelenc címet azért kapta, mert hogy egy árvaház fontos szerepet tölt be a történetben, és ezt az áruházat, vagy ennek az áruháznak egy ilyen központi fogadóhelyiségét mutatja be az első fejezetben, ahova hát láthatóan nagyon szegény anyukák a pár hetes csecsemőjüket hozzák, és azon izgulnak, hogy befogadják-e. Tehát limitált létszámmal tudnak csak fölvenni gyerekeket, akik egy darabig vidéken nevelkednek, és utána pedig megtanulják így a lányok esetében mondjuk a varrás, meg ilyen alap dolgokat, és mondjuk lehet, hogy szolgálónak kerülnek valahova, de mindenképpen jobb életkörülmények közé kerülnek, mint amit a nagyon szegény vagy prostituált, vagy fillérekből tengődő nehéz sorsú anya tudna biztosítani neki. És itt az első fejezetben van egy olyan jelenet, amikor az egyik anyuka, akinek nem veszik fel a csecsemőjét, vagy ez világos lesz számára, ez úgy derül ki, hogy ilyen kis zsákból különféle színű golyókat húznak. a sok esetben ugye leányanyák, és amilyen színű golyót rejt a tenyere, annak függvényében nyert felvételt a gyerek vagy sem. És az egyik nő az pánikrohamot kap, és a sírógörcs határán lesz, mert hogy nem veszik fel a gyerekét, és tudja, hogy ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ő nem tudja felnevelni, és nem is biztos, hogy életben tud maradni. Ugye itt olyan nőkről beszélünk, akik, tehát ebben az időszakban minden a férfiaktól függött, hogyha ő mondjuk adott esetben úgy tudott teherbe esni, de ez is teljesen esetleges volt, hogy egy férfi állt mellette, akkor tudott életben maradni a gyermek, hiszen dolgozniuk kellett. Tehát a főszereplő is azzal küzd, igazából ő egy garnéla árus lány, ugye sokszor küzd azzal is, hogy megy mondjuk egy találkozóra, urib népek közé, és még szaglik a ráktól, meg a piac illattától. Nagyon erős az atmoszféra egyébként a regénynek ebből a szempontból, tehát a szegénységet és a nyomort ilyen erős fényekkel, illatokkal tapinthatóan mutatja be. És ő is azon gondolkozik, hogyha nem veszik föl az árvaházba a kislányát, akkor vajon be tudja fogni majd maga mellé dolgozni. Ugye először még egy darabig, amíg nem olyan nagy nyilván magára köti, és akkor úgy megy a piacra árusítani. De hogy utána mit tud vele csinálni, hiszen egy napot sem hagyhat ki a munkából, tehát van egy olyan megrázó jelenet, hogy a fiú testvére az kvázi így letorkolja az apát, hogy miért hajtja ki a piacra szülés után frissen. Most ha belegondolunk, hogy mi ugye 6-7-ig szenvedünk többnyire a gyermekágyas időszakban, és csak az a legnagyobb problémánk, hogy gyógyulgassanak a sebeink, és tudunk ezt szoptatni. Na hát ennek a hölgynek már szinte másnap dolgozni kellett mennie szülés után, tehát ez egy nagyon-nagyon komoly egzisztenciális krízis és válság. Már a nyitó jelenetben is kiderül, hogy ez az időszak, amit bemutat, a regény, ez az 1754, ugye Londonja, ez a korszak, ez mennyire nehéz volt a nők számára.
Ugye mondod ezt a zárvaházat, ahol az anyák otthagy, jó esetben otthagyják a gyerekeiket, hogy ez azt is jelenti, hogy lemondanak róla. Na most ez a főhős, ő viszont egyáltalán nem akar lemondani róla, hanem fejébe veszi, hogy ő amint lehet kiváltja onnan a gyerekét, ami nagyon ritka.
Meg is lepődik ez az ügyintéző, aki fölveszi az adatait, ugye először megvizsgálják, hogy elég egészséges a csecsemő, és akkor tényleg föl tudják-e venni, és miután ez megtörténik, akkor ő csodálkozik, hogy ezt így elhatározza. Nyilván kicsit ilyen szánalommal is, hiszen a főhős elhatározza, hogy akkor összegyűjt annyi pénzt, amennyivel ki tudja váltani, de hát ez töredéke annak, amennyibe kerül valójában a gyermek ellátása, és éveken keresztül azon dolgozik, hogy ez megtörténhessen, ami reményt ad neki az, hogy ugye hagyott egy emléktárgyat, és rögzítették a gyerek adatait, egy számot kapott a gyerek. Ugye azt kérdezi, hogy mivel át lesznek nevezve ezek a babák, amikor befogadják őket, vagy akár nevelőszülőhöz kerülnek, honnan fogja tudni, hogy melyik az ő gyermeke. És a számot megjegyzi, ugye írni, olvasni nem tud, tehát ez is egy ilyen nagyon sajátságos létezési formát mutat be, hogy próbál boldogulni a főhős, anélkül, hogy bármit is tudna olvasni, ugye mindig mások segítségére van szorulva ebben a tekintetben is, de hogy ez egy nagyon erős remény benne és elhatározás, hogy ő akkor is visszajön a lányáért, és mindent elkövet ezért.
A fő probléma, hogy visszamegy sok év múlva, csak hogy nem találja a lányát.
Ebből a szempontból akár ilyen krimi feszültség is lehet ez a történet, tehát ez egyfajta nyomozás, de nagyon erős a lelki dráma része ennek a könyvnek, és én azt gondolom, hogy teljesen egyenértékű a két női főszereplőnek a lelki drámája. Tehát ugye adva van egy nyomor tanyán élő, ez a bizonyos Bess fiatal lány, aki teherbe esik egy olyan férfitől, akit aznap ismer meg, és gyakorlatilag az utcán egy ilyen hirtelen szexuális aktusból születik a gyermek, tehát szinte nem is tudja, hogy kicsoda, és egy kifejezetten jó módban élő fiatal özvegy, aki neveli a lányát, de ez is sajátosan árnyalódik, mert egy nagyon-nagyon szívtelen, furcsa anyai érzésekre képtelen valakinek mutatja be őt a szerző, és aztán derül ki folyamatosan, hogy valójában ő milyen lelki pakkot hordoz, és a családjával milyen tragédiák történtek a múltban. Ami még érdekessége szerintem a könyvnek, és elnézést, hogy fontosan hasonlítgatom a szerző első kötetéhez, de a Familiárisok című könyvben a férfi főszereplők azok kifejezetten negatívak voltak. Tehát csak lehúzták, pusztították, elnyomni akarták a nőket, és itt nagyon érdekes, hogy a Lelencházban dolgozó fiatal orvos, ő is egy kifejezetten támogató és pozitív és önazonos és nyitott és érzékeny figura, illetve lesz egy olyan szereplő, aki szintén a nyomor világából érkezik, egy bizonyos Lyle, aki az éjszakai fényekért felelős Londonban, aki meg szintén egy nagyon határozott, erős és harcra képes valaki, tehát hogy sokkal kiegyenlítettebb ebből a szempontból is a könyv, hogy nagyon-nagyon partnerei ebben az egész lelki folyamatban, ami történik a két nővel, a férfi figurák is.
Nagyon jó például ennek a fákja hordó fiúnak a humora. Talán ennyi a humor összesen a könyvben, ami az ő pikítsége, vagy a világlátása, hogy így is lehet nézni ezt a nyomorúságos éjszakai várost. De hogyha már a férfiakról beszélünk, ugye az ember azt gondolná, hogy egy ilyen helyzetben azért mégis szó van szerelemről, vagy összetartozásról. Itt olyan érdekes, hogyha így utólag végig gondolom, hogy a szereplőket, férfiakat és nőket leginkább a szükségtől egymás felé, meg mondjuk a tisztelet, de hogy nagy lángoló érzelmek, hát ezeknek nyomuk sincs, ugye?
Ebből a szempontból igen, abszolút jól illeszkedik a kultkönyvek sorozatába. Tehát, hogy ha valaki elolvassa a fülszöveget, és azt gondolja, hogy egy történelmi lektűrt fog kapni, akkor az téved, ugye ebben a sorozatban ilyen nagyon egyedi, különleges szépirodalmi művek foglalnak helyet, és nagyon jól folytatja ezt a sorozatot a Lelenc is. Tehát itt a történelmi hitelességen túl, amit mondtam, hogy szinte egy érezni, tapintani, szagolni lehet azt a korszakot, ez a különlegessége még a történetnek, hogy itt valóban nem a szerelem patetikus részével vannak elfoglalva a szereplők, hanem a szükség és a kín irányítja őket, és amivel valóban kellett foglalkoznunk annak idején, akár a létfennmaradásért küzdeni, vagy akár egy jómódú hölgy esetében is. Hát gyakorlatilag a főszereplő, ez a gazdagabb főszereplő is egy komoly lelki fejlődésen megy keresztül, tehát míg a fiatal lány fizikailag él nyomorban, ő lelki szempontból, és magát zárja börtönbe, és a lányát is, tehát hogy hogyan tud elszigetelődni, és kérdés, hogy képes lesz-e még valaha szerelemre, vagy egyáltalán emberi, vagy anyai, vagy baráti érzésekre, tehát őt teljesen leamortizálta magát ilyen szellemi, meg lelki, meg érzelmi értelemben, és ettől nagyon különleges a szöveg, szerintem, hogy abszolút valóságosak ezek a szereplők, tehát hogy nem papírmassé, vagy történelmi ilyen kis babáknak, bábuknak érezzük őket, hanem húsvér figurák, akik nem egy ilyen egyszerű romantikus történet kellékei, hanem nagyon-nagyon komoly harcokat kell megküzdeni.
Ráadásul ugye a kettőjük nézőpontját látjuk, tehát az egyik fejezet mesélője a Bess, vagy Elizabeth, a másiké pedig Alexandra, ez a tehetős hölgy, aki olyan, mint egy ilyen pattanásig feszült íj, mély titkokkal, és érinthetetlen, és megközelíthetetlen, és azt figyeltem a regényben, hogy mindig eljutunk olyan pontra, ami a totális kilátástalanság. Tehát mind a két nő életében olyan helyzetekben, amiből azt gondoljuk, hogy ebből biztos nincs kiút. Soha nem gondolnánk, hogy valaha ez az Alexandra kilép az ajtón, mondjuk azon túl, hogy elmegy a templomba, vagy soha nem gondolnánk, hogy ebből a munkából, ebből a verkliből ki tud szállni ez a szegény lánya az apja mellől, vagy akár a Ned, ugye ott van egy ilyen erős férfi karakter, az alkoholista testvére az Elizabethnek, aki egy rémes figura.
Igen, de azért nem annyira kegyetlen a szereplőivel a szerző, tehát mielőtt bárki megrémülne, és ezért ne nézne bele a könyvbe, vagy olvasná el, tehát hogy ahogy egy népmesében mindig adódik egy mágikus barát, vagy mágikus állat, aki segítségként jön, vagy pont ott terem jókor, hogy a hős támogassa, ugyanúgy ebben a történetben is, tehát megjelenik egy használt ruhákat tároló, nagyon kedves barátnő, aki segít majd, amikor menekül, a Bess és sorra bukkannak fel olyan figurák, akik nyilván ez a főszereplő lelki adottságaiból is következik, hogy vonzza magához a jó embereket, de ez nem ilyen egyszerű. Tehát ebben a világban pont az a jó, vagy ahogy beállította, vagy megrajzolta Stacyhoz, hogy úgy árnyalja ezt a képet, vagy vázolja fel, hogy azt érzed, hogy hát itt még a jóknak sincs esélye nyerni, tehát a teljes kilátástalanság, és mégis tud rajta csavarni egyet, kettőt, vagy akár többet. Tehát, hogy dramaturgiai szempontból is nagyon-nagyon izgalmas megnézni ezeket a küzdelmeket, mert meglepő fordulatokat csempít bele a regényíró.
Számomra az is izgalmas volt, hogy olyan viszonyokat mutat meg, amiről innen nézve azt gondolnánk, hogy ez mondjuk nem tartható. Tehát ahogyan például az Alexandra, ugye a tehetős nőnek a testvére él nyitott házasságban, vagy amilyen tényleg ez a Ned, vagy ahogyan mondjuk tönkre mehet egy híres orvos, aki ezt az egész árvaházat működteti. Nekem például ez is nagyon izgalmas volt.
Hát ebből a szempontból szerintem nagyon modern, és itt jön be a mi világunk analógiája. Tehát ugye a nyitott házasság, az alkoholizmus, akár a gyászba való megrekedés, tehát ugye annyira zseniálisan mutatja be ezeket a lelki defektusokat adott esetben, hogy az Alexandra nem csak hogy börtönbe zárja magát, de a szülei halálát annyira nem tudja feldolgozni, hogy gyakorlatilag a róluk készült portrékkal beszélget. Tehát, hogy ilyen abszurd jelenetek sokszor, amitől még libabőrösebb lesz a figura, akit elvileg utálni kéne, vagy nem elfogadni, de mégis minden egyes ilyen erős jelenettel egyre esendőbbnek és érzékenyebbnek és szerethetőbbnek mutatja be a szerző. Tehát szerintem ez abszolút közel hozza a mi világunkhoz. Tehát hiába játszódik 1754-ben, akár történhetne szerintem most, ha belegondolsz, nem? Tehát, hogy így a környezetet kell csak egy picit megváltoztatni, de történhetne a mai világban is.
Igen, és ettől, hogy a két nő, mind a kettő mesélő, nekem például az is eszembe jutott, hogy milyen furcsa, hogy hasonlóképpen rögeszméjükké válik valami. Az Alexandrának is, viszont Bessnek is ez, hogy akarom a gyerekemet minden áron, olyan, mintha néha át se gondolná, hogy ez mivel jár.
Hát igen, van egyfajta monománia mind a kettőjükben, és ettől lesznek végül is a maguk módján olyan hasonlóak egymáshoz, és egészítik ki teljesen jól a, nem is tudom, a nőről alkotott képünket. Tehát, hogy ez bennünk is megvan. Ilyen arcunk is van, Alexandra arcunk is van, meg Bess arcunk is van szerintem. És ugye kérdés, hogy találja meg az ember az egyensúlyt, és mennyire tud a fájdalmon, a tragédián, a dühön és a bosszún felülemelkedni. Tehát ez az önmagunkon való túljutás lépés, vagy saját tragédiánkon való túllépés, ez egy ilyen hatalmas lelki hozadék a kötetnek szerintem.
És hogy mit képes az ember megtenni a gyerekért? Mert ugye ezeket a változásokat egy gyerek érdekében teszi. Nem beszéltünk még erről a gyerekről, kerülgetem, mert hogy tényleg minél kevesebb dolgot áruljunk el róla, de van itt egy kislány, kicsit ilyen kis felnőtt is, mert érett gondolkodású, de közben pedig nagyon érdekes őt figyelni, hogy mire hogyan reagál.
Sajátos élethelyzetben van, egy olyan nő neveli, aki ilyen regresszált lelkiállapotban van, tehát kvázi ő a gyerek ebben a szülő-gyerek kapcsolatban, és ez a kislány pedig inkább a felnőtt, tehát olyan koravén, ugye kénytelen azzal tölteni a napjait, hogy magának így bábozgat, meg játszik a játékaival, meg olvassa a könyveket, meg bámul ki az ablakon. Tehát, hogy nyilván egy kicsit egy ilyen túl duzzasztott fantázia meg szellemi élet jellemzi őt, és egyfajta tényleg ilyen koravénség. Ugyanakkor meg az a történetben a zseniális, egy bizonyos helyzetekben meg nagyon-nagyon jól visszajön az ő gyereksége, és az ő reakció is ilyen pillanatokként jelennek meg, ugyanúgy, ahogy ennek a fákja hordozónak a humora. Én azt gondolom, mert nagyon őszintén és a saját ártatlanságából tud bizonyos helyzetekbe reagálni.
Mondtad a szerző előző könyvével kapcsolatban, hogy talán nem kapta meg az olvasó azt a katarzist, amit pedig a történet kínált volna, vagy amit jó lett volna. Itt azért ez megvan. Szeretettel lehet erre a könyvre visszagondolni.
Félreértésnek a másikra is, csak lehet, hogy női olvasóként ez az egyfajta megalkuvás, ami a familiárisok végén van, az nem feltétlenül kielégítő, de lehet, hogy ez szándékos írói tett volt, hogy ezáltal mozgassa tovább a történetet az emberben, és forgassa még az olvasó magában. Ennek a könyvnek a végén, a Lelencnek a végén, én azt gondolom, hogyha nem is ilyen szájbarágósan, tehát didaktív módon van boldogságtörténet, vagy katarzis élménye az embernek, hanem finom sejtetésekkel, vagy ilyen éppen, hogy felskiccelve, de az már bőven elég arra, hogy az adott körülmények között tényleg a szegénység, a nyomor és a lehetetlen egzisztencia megteremtése vagy próbálkozás ennek az előállítása közben azért mégis felcsillanjon a remény, és ezek alapvetően emberi dolgok. Tehát kicsit olyan, mintha így az esendők és a kis nyomorult lelkűek rájönnének arra, hogy ha összekapaszkodnak, akkor valójában milyen erősek tudnak lenni.
Fini Petrával, a Stacy Hulse regényeit magyarul megjelentető 21. század kiadó szakemberével beszélgettünk a Lelent című új könyvről és a korábban megjelent Familiárisokról.